Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Már legalább 11 vagy 12 évvel ezelőtt voltam itt utoljára. Pont mondtam is a páromnak, hogy ebben az évben így jubilálunk minden szinten, mert 10 éves osztálytalálkozó volt tavaly, most 10 év után eljutok Salgóterjen, vagy 12 év után Balatonfüredre, úgyhogy ez az idő, ez ilyen hosszú időszakoknak a lezárása. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Zoboki Nóra vagyok, és jelenleg a Tasi gyülekezetből jöttem, és ott mentálhigiénikus vagyok, meg titkárnő, meg minden egyéb, de majd ezt utána. Ez egy hosszú prédikáció, amit hoztam, hogy néztem egy kicsit az órát, hogy Tason mindig úgy járok, hogy óra 10-kor már föl kell állnom a szószékre, és mindig olyan érzésem van, hogy hú, hát én nem tudok annyit beszélni, biztos 10 perc után abba fogom hagyni. Ilyenkor meg mindig azért izgulok, amikor ezt fogom elmondani, mert ez meg egy hosszú prédikáció, úgyhogy ha valaki délben el akar menni, akkor mindenkit felhatalmazok rá, de mivel a végén is vannak érdekes dolgok, ezért, hogyha a poénról nem akartok lemaradni, akkor lehet, hogy érdemes végig hallgatni. Ez egy nehéz történet a Bibliából, amit hoztam. Nem tartozik a híres történetek közé, és nem is túl kedvenc történet, mert egyrészt bonyolult is, nem is értjük, másrészt meg nem túl szép dolgokról van benne szó, és hát Lucától így utólag elnézést kérek, mert szerintem te ennek a második felét hallottad is Nemes Rámoson, de reméljük, hogy nem emlékszel rá, és akkor nem fogod úgy érezni, hogy már ez van. Én az újprotestáns fordítású Bibliát használom, és ott Ahitófel formájában olvassuk ennek a bibliai szereplőnek a nevét. A Károli fordítású Bibliában még egy K betű van a nevében. Az ő tragédiáját fogjuk megvizsgálni, ugyanis egy tragikus szereplő a Bibliában, és nem is pozitív szereplő, mindössze egy félmondat erejéig pozitív az, ahogyan a Biblia őt beállítja, de hogyha igazán belegondolunk abba a mondatba, akkor rájövünk, hogy az a pozitív állítás sem olyan pozitív róla. Az ő élettörténetét fogjuk megvizsgálni, de mivel minden egyes embernek a története nagyon bonyolult, az ő történetében is másoknak az élettörténetét bele kell venni a csokorba, mert csak így teljes az ő története. És először is nézzük meg, hogy a Bibliában hol található ez a történet. Sok gyülekezetben találkozom azzal a problémával, amikor azt mondom, hogy na akkor a Mózes első könyvéből teszek föl kérdéseket, hogy ki volt kinek a kicsodája, és akkor sokan mondják, hogy Mózes. De hát mondom, Mózes nincs benne a Mózes első könyvében, hogy vannak azért hiányosságok, és arra gondoltam, hogy egy kicsit nézzük meg, hogy a Bibliában mit olvasunk addig, amíg eljutunk Ahitófel történetéhez. Tehát ha kinyitjuk a Bibliánkat, akkor először a teremtést olvassuk, utána a bűnesetnek a történetét, majd Kain és Ábel története, utána vízözön történetével találkozunk, majd utána találjuk a Bábel tornya történetét, és utána indul a pátriárkáknak az élete, Ábrahám, Izsák, Jákob és József történetével fejeződik be a Mózes első könyve, vagy a Mózes második könyvében Izrael népének a csodálatos szabadulása Egyiptomból és a Vörös-tengeren való átkelés, majd a 40 éves pusztai vándorlást találjuk, majd utána a nép letelepedik Kánaánban, és elkezdődik a bírák korszaka, és rögtön azután pedig a királyság korszakába jutunk. Az első király Saul volt, a második király pedig Dávid, és a dávidi történetnek a része ez az Ahitófel, akiről ma szó lesz. Ehhez a történethez azt kell tudni, bár Dávidnak sok gyermeke volt, névtelenek, olyan névtelenek is, akikkel soha többet nem találkozunk a Bibliában, csak egy felsorolás szintjén, de ebben a történetben elő fog jönni az, hogy Dávidnak volt egy Támár nevű lánya, és egy Amnon és Absalon nevű fia. Ezekről a gyerekeiről lesz szó, hát Absalonról egy kicsit bővebben. Ez a bevezetés ennek a történetnek, illetve a háttere, és nézzük meg, hogy mit lehet tudni Ahitófelről. Tulajdonképpen két versben összefoglalható az ő egész élettörténete. Az újprotestáns fordítású Bibliában mind a kettő a 23. versben szerepel, az egyik a 16. fejezet, a másik a 17. fejezet 23. versében, a Sámuel második könyvében. Tehát nézzük, hogy ki volt ez az Ahitófel. Abban az időben olyannak tartották Ahitófel tanácsát, amit adott, mintha Isten szavát kérdezték volna meg. Ilyennek tartotta Ahitófel minden tanácsát, Dávid is, Absalon is. Na, erre a mondatra utaltam, hogy ez egy nagyon-nagyon pozitív dolog, hogy valakinek a tanácsát úgy elfogadják, mintha Istennek a tanácsát, vagy Istennek a szavát kérdezték volna meg, de ha jól belegondolunk, akkor bizony emberekről szólva nagyon kevés az az ember, akinek a tanácsát úgy el lehet fogadni, mintha Istennek a szavát kérdezték volna meg, és Ahitófel sajnos nem is olyan ember volt, akinek a szíve tiszta lett volna, és érdemes lett volna erre a magas posztra, amit neki az élet adott. És egy fejezettel később látjuk a történetének a végét, amikor látta Ahitófel, hogy nem az ő tanácsát követik, fölnyergelte a szamarát, elindult és hazament a városába, végrendelkezett házanépéről, azután felakasztotta magát, így halt meg és eltemették apja sírjába. Ez a szöveg már jelzi, hogy nem egy romantikus, szép történetet fogunk látni, hanem bizony egy tragédiával végződő történetet. Ez Ahitófelnek az élettörténete, és nézzük meg, hogy miért volt ilyen tragikus ennek a férfinek a sorsa, és mit tudott volna másképp tenni, amivel az ő egész sorsát megváltoztathatta volna. Az ő története is, mint nagyon sok történet a Bibliában, egy drámai történetnek a szereplőjeként áll ő előttünk. Minden dráma 6 részből áll, először elkezdődik egy harmonikus állapottal, ami utána nagyon hamar el is romlik, a harmónia felbomlik, utána kezdődik egy bonyodalom, a cselekménynek a kibontakozása, van egy rövid kis késleltetés, egy nagyon rövid kis tetőpont, és utána van egy megoldása a történetnek, ez összes drámai történet így néz ki, és Ahitófel történetét elég messziről kell kezdeni, hogy az ő tragédiáját megérthessük. A harmonikus állapot így nézett ki. Egy esztendő múlva, abban az időben, amikor a királyok háborúba szoktak vonulni, elküldte Dávid Jóábot szolgáival meg egész Izraellel együtt. Pusztították az ammóniakat és körülzárták Rabbát. Dávid azonban Jeruzsálemben maradt. Egyszer este felé, amikor Dávid fölkelt a fekhelyéről, és a királyi palota tetején sétált, meglátott a tetőről egy asszonyt, aki éppen fürdött. Az asszony igen szép termetű volt. Dávid elküldött és kérdezősködött az asszony felől. Ezt mondták neki, Betsabé ez Eliám leánya, a hetita Uriás felesége. Hát nem sokáig tartott a harmonikus állapot, már itt a végén, a történet végén, vagy illetve a szöveg végén már van egy kis érzékeltetés, hogy hát ez a harmónia, ez most már tényleg fel fog bomlani. És mivel tudjuk tovább a történetet, ezért sajnos már látjuk előre, hogy Dávid erre a kísértésre sajnos nem fog nemet mondani, hanem mint nagyon sokan és sokszor választjuk a rosszabbik utat. A harmónia hamar felbomlik, akkor követeket küldött Dávid, és magához vitette őt. Az asszony bement hozzá, ő pedig belehált, de az asszony teherbe esett, ezért ezt az üzenetet küldte Dávidnak, teherbe estem. És egy hosszú-hosszú esemény sor bontakozik ki tulajdonképpen ebből az egy nagyon könnyű, tehát egy olyan helyzetből, amire Dávid gyakorlatilag nagyon könnyen nemet is mondhatott volna, be kellett volna csukni a szemét, vagy visszamenni a palotába, és akkor ez a hosszú történet, amiről most fogok beszélni, ez egyáltalán nem így zajlott volna le. Ott volt Dávid egy nagy kérdéssel, ott van egy terhes nő, ő a bűnös, hogyan lehet ezt a helyzetet helyrehozni. Volt két megoldás, egy emberi és nagyon hosszadalmas és bonyodalmas megoldás, sajnos Dávid ezt választotta, ezt fogjuk látni, a rövid pedig az lett volna, hogy oda kellett volna állni a férj elé, oda kellett volna állni a birodalom elé, és valamilyen nagyon becsületes, nagyon nehéz megoldást kellett volna választani, de bizony az Isten szerint ez lett volna a követendő, de sajnos Dávid nem ezt választotta. Tehát ebből az egy kérdésből jön a további cselekménynek a sora. Dávid elkezd emberileg okoskodni. Akkor Dávid ezt üzente Jóábnak, küld hozzám a hetita Úriást. Amikor Úriás megérkezett hozzá, megkérdezte Dávid, hogy jól van-e Jóáb, jól van-e a hadinép, és jól folyik-e a háború. Azután ezt mondta Dávid Úriásnak, menj haza és mosd meg a lábadat. Úriás kiment a királyi palotából, és utána vitték a király ajándékát. Dávid biztos volt abban, hogy ennyi körítés elég lesz Úriásnak, csak hazaküldés, a dolgok maguktól fognak tovább folyni. De azzal Dávid nem számolt, hogy ez az Úriás sokkal, de sokkal igazabb Dávidnál. De Úriás a királyi palota bejárata előtt feküdt le urának a többi szolgájával együtt, és nem ment haza. Amikor jelentették Dávidnak, hogy Úriás nem ment haza, ezt mondta Dávid Úriásnak, hiszen útról jöttél, miért nem mentél haza? Úriás így felel Dávidnak, a láda meg Izrael és Júda sátrakban laknak, az én uram, Jóáb és uramnak a szolgái pedig a nyílt mezőn táboroznak. Hogyan mehetnék akkor én haza, hogy egyem, igyem és feleségemmel háljak? Az életedre, a lelkedre mondom, hogy nem teszem ezt. Akkor ezt mondta Dávid Úriásnak, maradj itt még ma és holnap elbocsátlak. ebben a történetben szembe áll egymással Dávid, aki eddig igaz volt, de egy csorba esett az ő lelkén, és Úriás az izzig vérig igaz ember, aki még a nem írott törvényeket, tehát nem is a 10 parancsolat törvényeit, hanem ami a mózesi törvényekben van, még azt is megtartja, és a világ legtermészetesebb dolga, hogy ezt minden körülmények között, még a király parancsa ellenére is meg kell tartani. Dávid viszont, Dávidon lehet érzékelni, hogy már csorba esett az ő tiszta lelkiismeretén a bűnével, ugyanis még csak nem is érti Úriásnak a hozzáállását, és ezért kell nekünk nagyon vigyázni, és ezért kell vigyázni a bűnnel, mert a bűn elvakítja az embert, és ami addig természetes volt, és magától értetődő, tudjuk, melyik az egyenes út, melyik az, amit Isten diktál, de amikor az ember már torzul, már belement bizonyos utakba, akkor már nem is érti, hogy hogyan lehet annyira becsületesen élni. És Úriást ezért nem érti Dávid. Ott maradt tehát Úriás Jeruzsálemben aznap és másnap is. Azután hívatta őt Dávid, hogy vele egyék és igyék, és leitatta őt. De este urának a szolgáival ment ki lefeküdni a fekvőhelyére, és nem ment haza. Dávid ebben a következő fokozatban egy erősebb fokozatra kapcsol, és azt mondja, hogy akkor itt már valami fondorlatos módon kell ezt az Úriást kijátszani. Leítatja azért, hogy hát ha ebben a mámorosabb állapotban majd engedező erkölcsi szigorúságából. De látja Dávid, hogy ez sem hoz eredményt, és itt Dávid az utolsó lépcsőben egy nagyon drasztikus megoldáshoz nyúl. Reggel ezután levelet írt Dávid Jóábnak, melyet Úriással küldött el, ezt írta a levélben. Állítsátok Úriást az arcvonalba, ahol legerősebb a harc, azután húzódjatok vissza, hogy levágják és meghalljon. Ez egy olyan gyilkosság volt, amiről Dávid tudott, és Jóáb, és az emberek előtt el lehetett azt játszani, hogy tulajdonképpen Úriás a harc hevében halt meg, majd látjuk itt tovább a történetben, hogy ez elő is fog jönni. Így történt a város ostrománál, hogy Jóáb Úriást arra helyre állította, amelyről tudta, hogy ott kemény harcosok vannak. Amikor kitörtek a városbeli férfiak és megütköztek Jóábbal, néhányan elestek a hadinép közül, Dávid szolgái közül, meghalt a hettita Úriás is. Látszólag Dávid sikeresen teljesítette a feladatot, és most már soha nem fog kiderülni, hogy a feleség Betsabé kitől is lett terhes. Emberi szinten úgy nézett ki, mintha egy nagy pipát lehetne tenni a történetnek a végére. Jelentést küldött azért Jóáb Dávidnak az ütközet egész lefolyásáról. A küldönc ezt mondta Dávidnak. Meghaltak néhányan a király szolgái közül, szolgád a hettita Úriás is meghalt. Akkor ezt parancsolta Dávid a küldöncnek. Mondd meg Jóábnak, ne tartsd ezt olyan nagy bajnak, mert a fegyver hol ezt, hol azt pusztítja el. Dávid itt eljátsza azt, hogy hát egy háborúban miért csodálkozunk azon, hogy bárki is meghal, de Jóáb, aki az üzenetet küldte, jól tudta, hogy nem véletlenül lett ő arra helyreállítva, ahol utána biztos volt az ő halála. Amikor meghallotta Úriás felesége, hogy meghalt a férje, Úriás elsiratta az urát. A gyász letelte után érte küldött Dávid palotájába vitette, az pedig a felesége lett és fiút szült neki. De az Úrnak nem tetszett, amit Dávid elkövetett. Miért van így a Bibliában, hogy de az Úrnak nem tetszett, amit Dávid elkövetett? Tehát ha itt van egy ellentét, akkor valakinek tetszett, amit Dávid elkövetett. Nézzük meg, hogy mi is történt igazából. Dávid a népe előtt egy igazságos király, jó király, tulajdonképpen ami a palotában történt, arról Istenen kívül tud még talán néhány szolga, de hát azoknak titoktartási kötelezettségük van, egymás között lehet, hogy pletykáltak róla, de igazából Dávidot, a királyt nem lehetett blamálni a nép előtt. Tehát tulajdonképpen a nép nem tudott semmit arról, ami a sorok között, vagy a színpad mögött történt. A nép azt látta, hogy van Dávidnak 30 kiváló vitéze, és ez egyik vitéz meghal a háborúban, és annak az özvegyét Dávid magával viszi a palotába, sőt a feleségévé is teszi. Tehát a nép azt látta, hogy Dávid egy nagyon igazságos király, hát ilyen királya sehol nincs az egész világnak, mint nekünk. Ez egyik vitéz itt hagyott egy özvegyet, és a király a saját feleségévé teszi. Tehát mivel a nép nem tudott az előzményekről, ők azt látják, hogy Dávid ezzel tisztelte meg Úriást, a harcost, az ő feleségét, a feleségévé tette. Tehát a népnek nagyon tetszett, amit Dávid tett, de szövegben úgy szerepel, de az Úrnak viszont nem tetszett, amit Dávid elkövetett. Figyeljük meg, és ne felejtsük el azt, hogy itt van egy másik dimenzió is, van a látható, az emberi, amikor ki lehet játszani embereket, egy egész népet, lehet az óránál fogva vezetni, de van egy másik dimenzió is, amikor Isten mindent lát, és ő tudja azt is, ami a szívben lakozik, és igazából a történet majd úgy folytatódik, hogy erre a dimenzióra irányítja Isten Dávidnak is a figyelmét. Tehát ne felejtsük el, hogy az Úrnak nem tetszett, amit Dávid elkövetett. Az előbb volt egy pipa, látszólag készen volt a történet, látszólag elrendeződött a probléma, de az Úrnak nem tetszett. Itt van egy nyitva hagyott mondat, hogy ennek a történetnek bizony lesz még folytatása. És így folytatódik a történet. Az Úr elküldte Dávidhoz Nátánt, az bement hozzá, és ezt mondta neki. Volt egy városban két ember, egy gazdag meg egy szegény. A gazdagnak igen sok juha és marhája volt. A szegénynek nem volt egyebe, csak egy báránykája, azt is pénzen vette. Táplálgatta, és a gyermekeivel együtt nőtt fel nála. A falatjából evett, poharából ivott, és az ölében feküdt, mintha csak a lánya lett volna. Egyszer egy utas érkezett a gazdag emberhez, de sajnált a maga juhai és marhái közül hozatni, hogy elkészítse a hozzáérkezett vándornak, ezért elvette a szegény ember bárányát, és azt készítette el annak, aki hozzáérkezett. Dávid nagy haragra gyulladt az ellen, az ember ellen, és ezt mondta Nátánnak: az élő Úrra mondom, hogy halál fia az az ember, aki ezt tette. A bárányért 4-szer annyit kell fizetnie, mivel ezt tette, és mivel könyörtelen volt. Akkor ezt mondta Nátán Dávidnak: te vagy az az ember. Jó, fenyegető ez a ránk mutató új, és valóban Dávid is ezt átélte, hogy milyen szörnyű az, amikor a próféta, aki Istennek az üzenetét hozza, így egyes egyedül őre rámutat, és azt mondja, hogy te vagy az az ember. És már nincsen kétség, nem lehet egy egész birodalmat, egy egész országot elhitetni. Isten azt mondja, hogy én mindent láttam, és tudom, hogy te vagy a bűnös. Nézzük meg először ezt a kis történetet, amit Nátán mond Dávidnak. Gyerekkorom óta ismerem ezt a történetet, de csak néhány hónappal ezelőtt vettem azt észre ebből a történetből, hogy tulajdonképpen itt Nátán egy ilyen gyerektörténet szintű történetet mond, mert bár folyik vér ebben a történetben, először is nézzük meg, hogy hány szereplője van ennek a történetnek, van egy gazdag ember, egy szegény ember, meg egy bárány, tehát három-két ember és egy állat szereplője van ennek a történetnek. A gazdag ember elveszi a szegény ember legféltettebb kincsét, a báránykáját. Tehát tulajdonképpen ennyi a rövid történet, és bár folyik vér ebben a történetben, mert a báránynak meg kell halnia, de tulajdonképpen nem annyira durva ez a történet, mint ami a valóságban lezajlott. Mert párosítsuk be a szereplőket. Ki a gazdag ember a valóságban? A dávidi történetben ki a gazdag ember? Dávid, nagyon ügyes, ki a szegény ember? Úriás, és ki a báránka? Betsabé. Tehát nagyon, nagyon egyszerű, tehát ezt mindenki tudja, ez a világ legegyszerűbb dolga. Ha valaki ismerte ezt a dávidi kezdő történetet, akkor utána mindenki értett. Dávid is rögtön értette, tudta ő azt nagyon jól, valahol ott a szíve mélyén, csak reménykedett benne, hogy hát, ha nem bukik le. Na de a valóságban nem ez történt, hanem a valóságban az történt, hogy volt egy gazdag ember, akihez érkezett egy utas, és meg akarta vendégelni, de nem akarta saját bárányai közül levágni, ezért elment a szegény emberhez, ellopta a legféltettebb báránykáját, levágta, és utána még visszament a gazdag ember a szegény emberhez, és megölte a szegény embert is. Mert hogy a valóságban ez történt, és ehhez képest Nátán egy gyerekeknek való történetet mond. Csak arról beszél, hogy a bárányka vérzett el. Egy bárányka a halott ebben a történetben. A valóságban viszont a szegény ember is meghalt, sőt, a gazdag ember ölette meg. Mert hogy Úriás a történetben azt láttuk, hogy meghalt. És Dávid viszont csak ezt a kis történetet, amikor a bárányka hal meg, csak ezt ismeri, és erre már olyan haragra gyullad, hogy azt mondja, hogy halálfia az az ember, a gazdag embert halálra kell ítélni, ki kell végezni, sőt, 4 annyit kell fizetnie a bárányért. Ez valóban így volt az Ószövetségben, minden ellopott bárányért 4-szer annyit kellett fizetni, viszont soha nem járt halálbüntetés a bárány kalopásáért. Az Ószövetségben nem olvasunk arról, hogy ezért halálbüntetés járt volna. De Dávid egy nagyon-nagyon erős ítéletet hozott, egy sokkal erősebbet annál, mint amire Isten azt mondta, hogy igazságos. A 4-szer annyi az igazságos volt, de a halálbüntetés nem. Tehát Dávid csak erre a kis történetre, amit Nátántól hallott, azt mondta, hogy halálfia az az ember. És akkor utána megtudta, hogy tulajdonképpen őróla volt szó, és majd látjuk, hogy milyen következménye lesz annak, hogy Dávid azt mondta, hogy halálfia az az ember. És
látjuk Dávidnak a vehemenciáját, hogy az igazság érzete azért még megvan ennek az embernek. Igaz, hogy torzult, már nem érzékeli azt, hogy mi a becsületes, de az igazság érzete még működik. Talán kicsit még jobban is, mint kellene. Így folytatja Nátán. Miért vetetted meg az Úr szavát? Miért tettél olyat, ami nem tetszik neki? A hettite úriás fegyverrel vágattad le, hogy a feleségét feleségül vehesd, őt magát pedig meggyilkoltattad az ammóniak fegyverével. Ezért nem távozik el soha a fegyver a te házattól, mivel megvetettél engem és elvetted a hettite úriás feleségét, hogy a te feleséged legyen. Ezt mondja az Úr, éppen a saját házadból fogok bajt hozni rád. Feleségeidet szemed láttára veszem el és másnak adom, aki fényes nappal fog a feleségeiddel hálni, mert te titokban cselekedtél, de én egész Izrael előtt és napvilágnál cselekszem ezt. Hát talán ez a büntetés, ez túl nagy ahhoz képest, amit Dávid tett, de tulajdonképpen a bűn ilyen, hogy elég csak kicsit elkövetni, vagy kisebbet annál, mint amilyen majd a büntetés lesz, és sajnos ezt fogjuk látni ennek a teljesedését Dávidnak az életében. Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak, vétkeztem az Úr ellen. Nátán így felel Dávidnak, az Úr is elengedte vétkedet, nem halsz meg. Mivel azonban ezzel a tettel okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra, azért meg kell halnia a fiadnak, aki született neked. Ezután hazament Nátán, az Úr pedig súlyos betegséggel verte meg a gyermeket, akit Úriás volt felesége szült Dávidnak. A hetedik napon meghalt a gyermek. Mi az érdekes ebben a szövegben? Azt mondja Nátán, az Úr is elengedte vétkedet, nem halsz meg. Miért kellene Dávidnak meghalnia? Miért így beszél Nátán, hogy nem halsz meg? Miért? Hát ki mondta, hogy Dávidnak meg kellene halnia? Volt olyan, aki azt mondta, hogy hát azért, mert a hetedik parancsolat ellen vétkezett meg a ne ölj parancsolatot is megszegte. Igen, ez igaz, ez az egyik oldal. A másik viszont, hogy Dávid néhány perccel azelőtt kimondott egy halálos ítéletet, akiről azt hitte, hogy ez egy ismeretlen ember, akire kimondta, de utána kiderült, hogy ő az ember, de az ítélet, az a kimondott szó, az még mindig ott lebeg, és ezt el kellett varni, valahova el kellett tenni ezt a mondatot, hogy mi legyen vele, és Nátán azt üzente Dávidnak, hogy az Úr elengedte vétkedet, elengedte a halál büntetésedet, amit az előbb kiszabtál igazságosan, azt Isten elengedte, de a négyszeres büntetés, amit a bárányért kiszabtál, az sajnos meg lesz. Ez nincsen benne ebben a szövegben így, de a Dávidé későbbi történetből látjuk, hogy pont négy fiúval fizetett Betsabéért. És itt már az első részét látjuk is a büntetésnek, amikor elveszíti az első gyermekét, a legfiatalabbat, a legkisebbet, aki ezután születik, vagyis akkor született. A cselekmény kibontakozása egy másik szálon folytatja a történetet, egy szomorú történettel. Volt Abszalomnak, Dávid fiának egy szép húga, akinek Támár volt a neve. Megszerette őt Amnon, Dávid fia. Amnon annyira gyötrődött húgáért, Támárért, hogy belebetegedett, mert a lány szűz volt, és Amnon lehetetlennek látta, hogy valamit tehessen vele. De ő nem akart hallgatni a szavára is, mert erősebb volt nála, erőszakot követett el rajta, és vele hált. Ezután Támár magára hagyott valakot testvérének, Abszalomnak a házában. Dávid király azonban meghallotta mindezeket, és nagyon megharagudott. Abszalom pedig nem szólt Amnonhoz sem jót, sem rosszat, de gyűlölte Abszalom Amnont, mert erőszakot követett el a húgán Támáron. Ez a történet látszólag másképp folytatódik, de mégis ott van benne Dávid király, aki már egy erkölcsileg, már egy megingott jellemű valaki, de mégis az előző történetből azt nagyon lényeges megjegyeznünk, hogy Isten megbocsátott Dávidnak és elengedte az ő vétkét. Igaz, hogy ezzel a teherrel kell tovább folytatni az életét, és azzal a feltételes proféciával, hogy hát nagyon csúnya dolgok fognak még az életében történni. Azt láttuk a nátáni történetben az előbb, hogy egy báránykának az épsége miatt Dávid nagyon határozottan fellépett, mint bíró. Itt viszont a saját lányával történik egy nagyon komoly dolog, és Dávid király azonban csak meghallotta ezeket, és nagyon megharagudott, és utána semmit sem tesz. Nem szab ki ítéletet, nem mondja, hogy mi a büntetés, hogy Amnonnak tulajdonképpen meg kellene halnia, és Dávidnak kétféle szerepe alapján is ki kellene róni a büntetést, egyrészt mert ő bírónak is számít, másrészt pedig ő az apa, a kárvallottnak is az apja, és a bűnösnek is az apja, tehát tulajdonképpen mindenféle szinten neki meg kellett volna nyilatkoznia, és ebben a történetben mindössze annyit olvasunk, hogy nagyon megharagudott. Hát igen, hogy fortyogott a szívében, de igazából nem tett semmit, és azzal, hogy nem tett semmit, egy másik bűnnek a meleg ágyát készítette elő. Két esztendő múlva Abszalom meghívta az összes királyfiakat, ezt a parancsot adta legényeinek. Amikor Amnon jókedvű lesz a bortól, ezt mondom nektek, vágjátok le Amnont, ti pedig öljétek meg, ne féljetek. És ez sajnos meg is történik, tehát nem csak beszélnek róla, hanem megteszik, ezért Abszalomnak menekülnie kell, és 3 esztendeig maradt Gesurban, miután oda menekült. Ha Dávid eljárt volna abban a bűnben, és igazságot tett volna, akkor Abszalomnak nem lett volna joga beleavatkozni, bár joga így sem lett volna, de legalább Dávid ezt a bűnt előzte volna meg, hogy Abszalom megölje a saját testvérét úgy, hogy neki erre felhatalmazása nem volt. Elindult Jóáb, elment Gesurba, és hazahozta Abszalomot Jeruzsálembe. Nagyon sok szöveget, ami most nélkülözhető a történet szempontjából, azokat kihagytam. Fondorlatos módon Jóáb visszahozatja Abszalomot Jeruzsálembe, de a király ezt parancsolta, vonuljon vissza a maga házába, nem láthat engem. Abszalom tehát visszavonult a házába, és nem láthatta a királyt. Egész Izraelben nem volt olyan szép ember, akit annyira dicsértek volna, mint Abszalom. Nem volt benne semmi hiba tetőtől talpig. 2 esztendeje lakott már Abszalom Jeruzsálemben, de a királyt nem láthatta. Dávid hívatta Abszalomot, az elment a királyhoz, és arcával a földet érintve leborult előtte, a király pedig megcsókolta Abszalomot. Ez is egy ilyen nyugvópont ebben a történetben, látszólag minden szál kiegyenesedik, Abszalom végre hazajöhetett a száműzetésből, az apjával is találkozott, az apja megbocsátott neki, látszólag minden jól sült el, legalábbis amit egy emberi szemmel lehet látni. De a történet sajnos rögtön folytatódik is. Abszalom szerzett magának egy harci kocsit, lovakat és 50 embert, akik előtte futottak. Reggelenként odaállt Abszalom a kapun át vívő út mellé, és megszólított mindenkit, aki valamilyen peres ügyben ment a királyhoz ítéletért. Nézd, a te ügyet helyes és jogos, de nincs a királynál senki, aki meghallgasson téged. Bár csak engem tennének bíróvá ebben az országban, akkor bárki jönne hozzám, akinek peres ügye van, én majd igazságot szolgáltatnék neki. És ha valaki közeledett hozzá, hogy leboruljon előtte, akkor kinyújtotta a kezét, magához szorította és megcsókolta. Így tett Abszalom egész Izraelben mindazokkal, akik ítéletért mentek a királyhoz. Így lopta be magát Abszalom az izraeli emberek szívébe. Tulajdonképpen valamilyen szinten még igaz is volt, amit Abszalom mondott, hogy hogy nincsen senki, aki meghallgasson téged a peres ügyedben, ugyanis hát pont a király lányával történt valami olyan, amiben el kellett volna járni a Dávidnak, de mivel ő erkölcsileg már megingott, úgy érezte, hogy nincsen ehhez jogosultsága, tehát valamilyen szinten még Abszalomnak igaza is volt abban, amikor azt mondta, hogy hát igen, az igazság szolgáltatás az nem túl jó manapság Izraelben. Viszont az ő fondorlatos munkája, Lucifer munkájához hasonló, ahogyan belopja magát az alattvalóknak a szívébe. 4 esztendő elteltével ezt mondta Abszalom a királynak, hadd menjek el, hogy teljesítsem Hebronban az úrnak tett fogadalmamat. Elindult tehát és elment Hebronba. Közben titkos megbízottakat küldött Abszalom Izrael minden törzséhez ezzel az üzenettel. Ha meghalljátok a kürt szavát, mondjátok, király lett Abszalom Hebronban. 200 férfi ment Abszalommal Jeruzsálemből, akik hívására jóhiszeműen mentek, nem tudtak a dologról semmit. Abszalom bemutatta az áldozatot, közben pedig hívatta Abszalom a gílói Ahitófelt, Dávid tanácsosát is. Az összeesküvés pedig erősödött, és a nép egyre szaporodott Abszalom mellett. Egy hírnök érkezett Dávidhoz, és jelentette, Abszalomhoz hajolt az izraeliek szíve. Csak emlékeztetlek benneteket, hogy igazából Ahitófelről beszélünk, és még csak most jött elő a neve, de ígérem, már a végéig nem leszek olyan hosszú, mint eddig. Akkor ezt parancsolta Dávid mindazoknak a szolgáknak, akik vele voltak Jeruzsálemben. Jertek, fussunk, mert másképpen nem tudunk elmenekülni Abszalom elől. Sietve menjetek, mert ő is siet és utolér bennünket. Veszedelmet zúdít ránk, és kardélre hányja a várost. Ekkor elindult a király, és nyomában egész háza népe. 10 másodrangú feleségét azonban hátrahagyta a király, hogy őrizzék a palotát. Amikor jelentették Dávidnak, hogy Ahitófel is az összeesküvők között van Abszalomnál, ezt mondta Dávid, kérlek, uram, hiúsítsd meg Ahitófel tanácsát. Dávidnak menekülnie kell, túl sok ideje nincsen imádkozni, ezért igazából ez az imádság egy ilyen kiáltás Istenhez, és a leges, legfontosabbért imádkozik az ember, amikor nincs ideje hosszan imádkozni, és milyen érdekes, hogy Dávid ezért imádkozott, nem azért, hogy Absalont Isten taszítsa le a trónról, vagy a gyermekei, a feleségei legyenek biztonságban, mert ő tudta nagyon jól, hogy még van ott a levegőben egy olyan profécia, ami bizony a feleségekről nem tartalmaz túl jó híreket. Azt az egyet kérte Istentől, hogy Uram, hiúsítsd meg Ahitófelnek a tanácsát. Tudta jól, hogy Ahitófel biztosan a lázadók között van, pedig itt még nem tudhatta, és tudta azt, hogy ez a legeslegfontosabb, amiért most imádkoznia kell. És megyünk is át a drámának a késleltetés részébe. Amikor fölér Dávid a hegy tetejére, ahol imádkozni szokott az Istenhez, éppen szembe jött vele az arki húsaj tépet ruhában, és földet szórva a fejére. Dávid ezt mondta neki: ha velem tartasz, csak terhemre leszel, de ha visszatérsz a városba, és ezt mondod Absalonnak, azelőtt apád szolgája voltam, de mostantól fogva te szolgád leszek, akkor meg tudod hiúsítani Ahitófel tanácsát. Húsaj Dávid barátja be is ment a városba, Absalon is megérkezett Jeruzsálembe. Ez a történetnek egyébként az egyik csúcspontja, csak ez egy olyan csúcspont, amit Istennek az olyan apró csodája, amit észre kell venni. Nem egy monumentális csoda, hanem csak valaki jön szembe az úton. Ennyi történik, de majd később látni fogjuk, hogy gyakorlatilag itt kezdi el Isten teljesíteni azt az imádságot, amit Dávid mondott az előbb, hogy kérlek, Uram, hiúsítsd meg Ahitófel tanácsát, és Isten nem egy hatalmas karddal egy fénylő angyalt küld, ahogyan majd meghiúsítja Ahitófelnek a tanácsát, hanem egy jelentéktelen valakit, egy húsajt, aki tépet ruhában jön, és ez lesz az a mód, ahogyan Isten megszabadítja Dávidot, és meghiúsítja majd Ahitófelnek a tanácsát. Tehát ezen a képen azt kell észrevenni, hogy Isten sokszor nagyon-nagyon hétköznapi módon kezdi el megoldani azokat a problémákat, amikben vagyunk, és a mi imádságainkat sokszor úgy hallgatja meg, hogy egy nagyon-nagyon hétköznapi dolgot küld. Absalon és az egész izraeli hadinép megérkezett Jeruzsálembe, vele volt Ahitófel is. Absalon ezt mondta Ahitófelnek: adjatok tanácsot, hogy mit tegyünk. Ahitófel ezt mondta Absalonnak: menj be apád másodrangú feleségeihez, akiket itthon hagyott a palota őrzésére. Ha meghallja egész Izrael, hogy meggyűlöltetted magad apáddal, annál inkább fölbátorodnak mindazok, akik veled tartanak. Sátrat vontak fel tehát Absalonnak a háztetőn, és bement Absalon apja másodrangú feleségeihez egész Izrael szeme láttára. Ez egy borzasztó történet, még úgy is, hogy tudtuk előre, mert Nátán proféciájában ez szerepelt, viszont Ahitófelnek a velejéig romlott természetéről tanúskodik az, ahogyan ő ezt a proféciát beteljesíti, és nem is titkolja az ő szándékát, gyakorlatilag ott van a meggyűlöltetted szóban, hogy el akarja azt érni, hogy Absalon is meggyűlöltesse magát az apjával, hogy ne legyen visszatérési lehetősége. Ahitófel nagyon jól tudta, hogy ha esetleg Dávid vissza is jönne a trónra, neki, Ahitófelnek soha többet lehetősége nem lesz a király mellett maradni, de milyen a gonosz ember, az irigyember olyan, hogy azt mondja, hogy nem baj, hogy nekem nincs, de a másiknak se legyen, ezért magával rántja Absalont is, és olyat tétet vele, amit az apja valószínűleg nem fog neki megbocsátani. Azután ezt mondta Ahitófel Absalonnak: kiválasztok 12 000 embert, elindulok, és üldözöm Dávidot még ma éjjel. Megtámadom, amíg fáradt és erőtlen, megriasztom, és elfut az egész vele levő nép, és egyedül a királyt ölöm meg. Tetszett ez a beszéd Absalonnak és Izrael véneinek. Hogy vége lenne a történetnek, és Isten nem avatkozna bele megint csak ilyen szinte jelentéktelen formában, akkor ez a tanács emberileg gyakorlatilag sikeres lett volna, mert Ahitófel értett a harcászathoz, és tudja azt, hogy Dávidnak nem szabad időt biztosítani, ha még ma éjjel elindul ő Ahitófel 12 000 emberrel, akkor Dávidot biztosan le tudja vágni, és harcászati szempontból ez tényleg jó tanács volt, nem erkölcsileg, de harcászati szempontból valóban ez volt a jó tanács, de Absalon itt meginog, de Absalon ezt mondta: hívjátok ide az arki húsajt is, hallgassuk meg, mi mondani valója van neki. Azt mondja Absalon, hogy hát jó, ez jó tanácsnak tűnik, de versenyeztessük meg, és megnézzük, hogy a kettő közül majd melyik lesz a jobb. És milyen jó, hogy Absalon nem értett a harcászathoz, és nem tudta azt, hogy ha mellé teszünk egy másikat, akkor az a másik már valamilyen szempontból el tudja adni a portékáját, és az viszont Absalonra nézve nem lesz túl pozitív. Húsaj ezt mondta Absalonnak, most az egyszer nem jó tanácsot adott Ahitófel. Én bizony azt tanácsolom, hogy inkább gyűjtsd magadhoz egész Izrael Dántól Beérsebáig, hogy annyian legyenek, mint a tengerparton a homok, és te magad menj velük. Erre ezt mondta Absalon és minden izraeli férfi, jobb az arki Húsaj tanácsa Ahitófel tanácsánál, mert az Úr rendelte, hogy meghiúsuljon Ahitófel jó tanácsa, és így veszedelmet hozzon az Úr Absalonra. Tehát mit tanácsol az arki Húsaj? Azt mondja, hogy inkább az egész Izrael összes hadrafogható férfiát gyűjtsd össze, és nekem nem tetszik a hadvezérnek a személye, mert Ahitófel az előbb azt mondta, hogy majd ő Ahitófel elindul 12 000 emberrel, nekem viszont jobban tetszenél te, Absalon, a hadvezéri poszton. Tehát te, Absalon, indulj el az egész nép összes hadrafogható férfiával, és majd legyőzitek Dávidot. Absalon nem értett a háborúhoz, de mi volt az, ami miatt az arki Húsaj el tudta vele hitetni, hogy ez a jobbik tanács. Volt egy apró kis szöveg a történetben, hogy Absalon minden izraelinél szebb volt. Nem volt olyan szép ember, mint ő. És ez az Absalon egész életében valószínűleg megszokta azt, hogy ő mindig szép, mindig jobb, ő a királynak a fia, és egy kicsit hiú lett, vagy nagyon hiú, azt nem tudjuk eldönteni, de hiú volt, az biztos. És ebben a történetben az a kulcs szó, hogy az arki Húsaj azt mondja, hogy te magad menj velük, és ez volt az a pont, amin Absalon elcsúszott, és nem vette azt észre, hogy ez a hízelgés viszont majd az ő életébe fog kerülni, addig már nem fogom elolvasni a történetet. Ez a te magad menj velük, ez egy hízelgés volt, és Absalon erre ráharapott, és azt mondta, hogy na ez az, ami hozzám méltó, és azért jobb az arki Húsajnak a tanácsa, mert ő ér rólam sokkal szebben beszélt, mint Ahitófel. És az Úr ilyen apró dolgon keresztül rendelte el Absalonnak és Ahitófelnek is a bukását. És mivel az Ahitófeli történetről beszélünk, ennek a megoldásához eljutottunk, amikor látta Ahitófel, hogy nem az ő tanácsát követik, fölnyergelte a Szamarát, elindult és hazament a városába, végrendelkezett házanépéről, azután felakasztotta magát, így halt meg és eltemették apja sírjába. Hát nem bölcs, hanem inkább agyafúrt ember volt ez az Ahitófel, és ő tudta, hogy neki innen már felemelkedési lehetősége nem lesz, egyrészt azért, mert ő adta rossz tanácsot Absalonnak, másrészt azért, mert ő tudta nagyon jól, hogy Absalon abból a háborúból nem fog már visszajönni, és ez valóban így is lett, mert Absalon valóban nem volt harchoz értő ember. És akkor a történetnek a rövid befejezése, illetve a nagy kérdés, hogy mi ez a nagy harag ennek az Ahitófelnek a szívében, mi ez a nagy gyűlölet, amit ő Dávid iránt táplál, miért van az, hogy magyarázat nélkül egyszerűen átáll Ahitófel Absalon oldalára, mi ez a nagy harag, mi ez a gubanc Ahitófelnek a szívében, valami régi személyes sérelme van, vagy talán Saul rokonságához tartozik, ki ez az ember, és miért táplálja ezt a nagy gyűlölet ezt a szívében. A Bibliában találjuk a választ, egy nagyon eldugott részen, a Sámuel második könyve 23. fejezet 34. versében, hosszú-hosszú verseken keresztül olvasok Dávid vitézeinek a felsorolását, számunkra ismeretlen nevek, viszont van benne egy érdekes név, a gilói Eliám, Ahitófel fia, és majd a sor végén ott lesz a Hetita Uriás is. Hetita Uriásról már tudunk néhány dolgot, de megtudtuk innen, hogy Ahitófelnek volt egy Eliám nevű fia. Ez lehet, hogy valamire jó is lesz nekünk. Ahitófelnek volt egy felesége, és született egy kisfiúk, akit Eliámnak hívtak. És most az a kérdés, nagy Luca most már ezt biztosan fogja tudni, hogy honnan ismerős ez az Eliám a történetből. És mindenki látta egyébként, nem csak a Lucának kell tudni, csak ő már másodszorra hallja, ha minden jól megy. Honnan ismerjük Eliámot, és ma én ezt innen erről a szószékről már egyszer el is olvastam, tehát mindannyian hallottátok. Honnan ismerjük Eliámot, és egyébként elárulom, hogy pirossal volt szedve a szöveg, és a történet elején találkoztunk vele, na repüljünk oda és nézzük meg. Amikor bemutatták Dávidnak Betsabét, akkor elmondták, hogy Betsabi ez Eliám leánya, a Hettita Uriás felesége. Tehát mivel Ahitófelnek volt egy Eliám nevű fia, Eliámnak utána lett egy felesége, akitől lett egy kislánya, akit Betsabénak hívnak, tehát Ahitófel a nagyapja volt Becsabénak. Tehát a Becsabé történet, amikor így eszünkbe jut, Dávid szörnyű bűnei, először, hogy nem vigyázott Becsabéval, hogy lépre csalta, utána megölte, megölette Uriást, ezek így rögtön eszünkbe jutnak, amikor Becsabének a nevét említjük, viszont ezzel együtt eszünkbe kell, hogy jusson az, ami Ahitófelnek nem jutott eszébe, hogy Isten megbocsátott Dávidnak. Isten azt üzente Nátánon keresztül, hogy az Úr elengedte, vétkedett, nem halsz meg. Isten megbocsátott Dávidnak, és igaz, hogy a bűnei következményét kellett viselnie, de Isten megbocsátott Dávidnak. Ez volt az, amit Ahitófel nem volt hajlandó elfogadni. Mi volt Ahitófel tragédiájának az oka? Ahitófel szerint Isten nem tett igazságot. Volt egy nagy gubanc a szívében, ami valahol emberileg valóban jogos, de ő nem tudta azt elfogadni, hogy Isten nem avatkozott bele másképp a történetbe. Ahitófel azt hitte, hogy neki, Ahitófelnek lehet vagy kell igazságot tenni, és igazából a megtorlásnak az alapja a saját vagy a családja elleni sérelmek voltak. Az ő tragédiájának az az oka, hogy nem tudott megbocsátani annak, akinek Isten már megbocsátott, de Isten nem támogatta őt, és nem állt mellette. Mi életünkben is lehetnek olyan dolgok, amelyek már helyrehozhatatlanok, amelyeket csak a feltámadás fog majd megoldani. Van nagyon sok olyan eset, amire emberileg nincsen megoldás, és mégis nekünk mindig a megbocsátás a részünk, és bár könnyű ezt így mindig kimondani, és Ahitófelnek is biztos sokszor mondták, hogy Isten már megbocsátott Dávidnak, de ő csak melengedte ezt azt a haragot a szívében, ami egyszer kiborult, és kiöntötte a szívéből azt a hatalmas haragot, ami benne volt, és Dávidra zúdította. És adja meg nekünk Isten azt, hogy készek és képesek legyünk mi is feltérképezni azt, ami a mi szívünkben van, azokat a sokáig talán melengetett neheztelésseket, azokat az apróságokat, amik még ott vannak a szívünkben, és kérjük Istennek a segítségét, hogy azokat távolítsa el tőlünk és vegye el, hogy nehogy olyan tragédiánk legyen nekünk is, mint Ahitófelnek. Adja Isten, hogy mi soha ne járjunk így, mint ő, de adja azt is, hogy tudjunk tanulni az ő életének a tanulságából. Adja meg ezt Isten nekünk az ő kegyelméből. Amen.
Amen.